Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, a Halas Rádióban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Mai 153 lélekmód magazinunkban nagyon kedves vendégeket köszönhetek szeretettel itt a stúdióban. A Paraklétosz Könyvesház vezetője, Damásdi Judit, szervusz.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Illetve Mikja Zsoltot, aki szintén a Paraklétosz Könyvesházban munkatárs, felelős szerkesztő, író, szerző és költő is. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat.
Tulajdonképpen a Református Egyház könyvesházáról van szó, ez egy hatalmas ötlet, amelyik immáron 25 éve indult, tehát tulajdonképpen egy jubileumi alkalom is ez, ami kapcsán beszélgetünk. Judit, mesélj nekünk!
Azt gondolom, hogy amikor ez elkezdődött, akkor mi magunk se gondoltuk azt, hogy ebből majd ez lesz. Kiskunfélegyházán egy nagyon érdekes közös református evangélikus gyülekezet van. Ide kerültünk mi 87-ben, férjem Damásdi Dénes volt itt a református lelkész. A rendszerváltás után hirtelen nagyon sok lehetőség megnyílt az egyház számára. Nagyon sok mindenbe belekezdtünk, segélyezésbe öreg otthont építettünk, és akkor szembesültünk azzal, hogy most már lehetne könyveket kiadni, terjeszteni, beindult a hitoktatás, de hogy nagyon kevés jó kiadvány van. És így merült fel az ötlet, hogy akkor csináljunk valamit, vagy megkerestek minket, hogy van egy könyv, ki kellene adni. Tehát nem úgy indult, hogy most mi alapítunk egy könyvkiadót, hanem egyszerűen kiadtunk egy könyvet, aztán utána egy másikat, aztán egy gyereketnek szóló valamit, és akkor így ez egyszerűen csak így elkezdett nőni.
Ugye itt nem csak könyvkiadásról van szó, hanem az is nagy hiány volt akkor a gyülekezetek életében, hogy már születtek esetleg más kiadványok is, de nem jutottak el a gyülekezetekhez. Tehát itt egy bizományos könyv terjesztést is elindítottatok.
Igen, most így visszatekintve a 25 évre, nagyon érdekes nekünk is visszanézni, hogy az mennyire más. Ma már nehezen tudjuk az internet, meg a webboltok világába azt elképzelni, hogy 90-ben, 91-ben hiába voltak már könyvek, mert akkor indult a többi nagy kiadó, újra indultak, vagy új keresztény kiadók indultak, de hogy a könyveik hogy fog eljutni az emberekhez? Nem volt még internet, és akkor ez is egy ilyen ötlet volt, hogy akkor mi szedjük össze. Tehát 92-93-ban az újra indult kiadóknak a könyveit mi összegyűjtöttük, és akkor katalógus készítettünk, természetesen még papíron, postán elküldtük, lehetett rendelni, akkor ez a bizományos rendszer, hogy csináltunk ilyen csomagokat, amit eljuttattunk a gyülekezetekbe, és ott lehetett árusítani, aztán visszaküldeni, ami megmaradt, akkor elkezdtünk könyvásárokat csinálni, tehát hogy végülis az alapcél az az volt, hogy azokat a dolgokat, amik már megjelentek, azokat közel vinni az emberekhez, a gyülekezetekhez, a lelkészekhez, hogy mindenki elérje.
Igen, és hát a könyvek, mert például lehetett kapni gyönyörű kitűzőket, református csillagot, naptárakat, gyönyörű képeket, tehát egy óriási hiányt pótolt ez az egész folyamat. Zsolt, te szinte a kezdetektől munkatárs vagy feleségeddel együtt ennek a csapatnak, és ez egy hatalmas munkakapcsolat, szerkesztői-szerzői kapcsolat. Mesélj erről, hogy indult ez?
Hát a dolog úgy indult, hogy Monikával, a feleségemmel tanítók vagyunk. Én magam 10 éven keresztül általános iskolában kisgyerekek között tanítóként dolgoztam. Alkotópedagógiát végeztünk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mind a gyerekekkel, mind a pedagógiai felkészülés során rengeteg alkotó tevékenységet végeztünk. Ehhez a munkánk során nagyon kevés ilyen szemléletű anyagot találtunk, és ezért már tanítás közben állandóan magunknak írtuk meg a tananyagot. A 80-as évek végén, 90-es évek elején mi ezt a gyakorlatban csináltuk nagyon sokáig. Ebből kinőtt egy olyan tevékenység, hogy olvasónaplókat írtunk, ami aztán később a Mozaik kiadónál egy sorozatunk meg is jelent, és amikor Csorváson, a szülőfalumban tanítottam éppen, egyszer csak megjelent a gyülekezetben evangelizáló alkalmon Damásdi Dénes, és ott elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült, hogy miközben mivel foglalkozunk, tehát tulajdonképpen ez volt az első találkozás, ami így kölcsönösen felkeltett az érdeklődést, de akkor mi már hitoktatáshoz alkalmazható anyagokat is készítettünk.
Innen fogjuk folytatni, mert hogy 25 évet ezért nem egy könnyen lehet összefoglalni. Hallgatóink, maradjanak velünk, egy csodálatos történetről fogjuk folytatni a beszélgetést, Damásdi Judit, illetve Mikja Zsolt segítségével.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Kedves vendégeim, akikkel folytatjuk a beszélgetést, Damásdi Judit, a Paraklétosz Könyvesház vezetője, illetve Mikja Zsolt, aki szintén ugyanígy dolgozik felelős szerkesztőként. Mit jelent a Paraklétosz? Miért ezt a nevet kapta a könyvkiadó?
Paraklétosz, ez egy görög szó, a Bibliában van. Jézus használja ezt a szót abban az igében, amikor arról beszél, hogy majd a Szent Lelket el fogja küldeni. Azt hiszem a magyar fordításban így szerepel, hogy egy más vigasztalót is küldök majd nektek. És amit hát így a Biblia fordító vigasztalónak fordított, ez a Paraklétosz. Nagyon nehéz így egy szóval egy ókori görög szót magyarra fordítani, de olyasmit jelent, hogy aki segít, támogat, melléd áll, például az ókori peres eljárásba, úgymond a védő ügyvéd, aki ugye a vádlott mellett volt, és kiállt mellette, vagy kezeskedett érte, na ő volt a Paraklétosz.
Hogy működött ez fizikailag? Hogy indult? Hiszen ez nem egy egyszerű történet. Épület kellett, emberek kellettek, ugye hit. Hogy működött ez, Judit?
Nagyon picibe indult, tehát tényleg úgy indult, hogy kaptunk egy felkérést, egy életrajzot, hogy ezt jelentessük meg, az megjelent. Aztán utána valamennyi idővel egy gyerekkönyvet, tehát kicsibe indult, és ez annyiból jó is volt, hogy mi is így bele szoktunk, bele tanultunk, és aztán amikor már annyira kiteljesedett, vagy kitágult ez a munka, akkor pedig kerestünk hozzá munkatársat. És akkor ez is ilyen kicsibe indult, hogy először csak, amikor már mi magunk nem győztük, hogy el kell küldeni, mert abban az időben leginkább postán küldtük a könyveket, tehát megrendelték, legtöbbször még levélben, ezt szeretné, elküldtük. És amikor már ez úgy kibővült ez a munka, hogy ezt mi nem győztük, akkor volt először egy alkalmazottunk, aki ezeket a csomagokat készítette. És aztán, ahogy ez így egyre bővült, terebélyesedett, így a munkatársi csapat is bővült. Most jelenleg 7 vagyunk, tehát 7 állandó alkalmazott van, akik mind a kiadás, a terjesztés, beszerzés, tehát ennek az egésznek a munkáját végzik.
Zsolt, hogyan működik egy könyv kiadása? Mint felelős szerkesztő, aki ebbe aktívan dolgozol, a képválogatástól szövegjavítás, hogy működik ez?
Az indítástól a folyamatos működés fenntartásában mindig a szükségletek motiválták. Tehát, hogy szükség volt valamire, és azt valaki megtette, akkor az újabb szükséget hozott elő, megint megtette. Tehát a szükségletek hozták elő a feladathelyzeteket, és azt meg kellett oldani. Ezekben a helyzetekben, akik részt vettek, Dénes, Judit, vagy a többi munkatárs, vagy akár az én szerepem, mindig jóval több, mint egy klasszikus kiadói feladatköri megosztás. Tehát mindig olyanok vagyunk, hogy a saját asztalunknak a mindenesei. Mindent csinálni kell. Tehát amikor megkérdezed, hogy egy könyvkiadás hogy működik, akkor a mindenes gondolatával azt mondom, hogy előbb meg kell írni a könyvet. Úgy alakult ki a kiadó, hogy egyben szerzők vagyunk. Elég furcsa helyzet az, hogy egy könyvkiadó a saját könyveit adja ki. De hát szerzői vagyunk a kiadónak, mert úgy indult az egész, hogy voltunk egy páran, akik látták, hogy szükség van bizonyos területen egy-egy könyvre, vagy tananyagra, vagy stb., és azt meg kellett írni. És amikor megírtuk, akkor pedig el kellett gondolkozni, hogy ezt hogy fogjuk odaadni, akinek való, és akkor meg kellett szervezni a kiadását.
Tehát, hogy az úgy is nézzen ki, hogy a szívesen forgassák, tehát ne csak a tartalom működjön.
Így van.
Megvan az kézirat, hogyan keletkezik abból utána a kézbeadható könyv?
Ha megvan a kézirat, akkor ugye a döntés folyamata egyik legnehezebb, ugye útközben is arról beszélgettünk, hogy mit tudunk fölvállalni, és mit nem. Most például van egy kéziratunk, ami minőségben, szövegminőségben, tematikában, minden szempontból kiadható. De nagy valószínűséggel nem fogjuk kiadni, mert nem a mi asztalunk. Ez azt jelenti, hogy nem a mi feladatunk ezt a könyvet kiadni, mert olyan szűkösek a lehetőségeink, nyilván ez egy financiális kérdés, hogy mire van támogatás. Mi az, ami megvalósítható, és abból mi a mi dolgunk? Mi az én konkrét dolgom ebben a kérdésben? Ezt most nekem kell megcsinálni, vagy másnak? Ezt kell eldönteni először. Tehát ez a döntés folyamata legnehezebb. Minden kiadó ezzel küszködik a legtöbbet, a nagy kiadók meg még inkább, hogy a 2 nagy stócból, vagy 5 nagy stócból, ami beérkezik kézirat, melyiket húzzam ki, melyiket válasszam, mert általában jóval több az értékes kézirat, ami beérkezik egy kiadóhoz, sokkal több az érték állomány, ami kiadható lenne, mint amit aztán ki lehet belőle. Tehát ez a legnehezebb része szerintem az, hogy melyiket válasszam kiadásra. Ha már megvan, akkor utána már könnyen megy.
Innen fogjuk folytatni. Ugye említetted mindjárt az első blokkban, hogy nem csak könyveket, hanem gyerekeknek való munkafüzeteket, esetleg játékokkal is foglalkoztok, meg például képeket hogyan válogattok hozzá, ez is érdekelne engem, és szerintem a hallgatókat. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a Halas Rádióban, a 153 lélekmód magazin mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést a 25 éves jubileumát ünneplő Paraklétosz könyvesház vezetőjével, Damásdi Judittal és Mikja Zsolttal, aki felelős szerkesztője, illetve szerzője, alkotója is ennek a csapatnak. Mesélt Zsolt nekünk az előző blogban arról, hogy hogyan születik egy kéziratból, vagy egy ötletből könyv. Folytassuk ezt a témát, hogy születik valódi könyv egy kéziratból.
Elárulok egy titkot. Nagyon nehezen olvasok, de megtanultam kéziratot olvasni. Keveset olvasok, és azt olvasom el, ami megborzongat, tehát hogy úgy mondanám, hogy egzisztenciálisan megérint. Ennek van egy érintéspontja, ami egyszerűen olyan, mintha egy áramütés érni a testet, és akkor úgy felébred, egyszerűen felvillana. Általában azoknál a kéziratoknál nem egyszerűen a témája megragadó, hanem a nyelvezete, vagy az egész úgy van, tehát minden írásmű egy komplex egység, tehát nem csak amit elmond, az a fontos, hanem ahogyan elmondja.
Így van, itt tartunk, hogy hogy fogják ezt úgy átadni, hogy az jó legyen kézbe venni, jó legyen olvasni, vagy játék esetében nyilván jó legyen vele játszani. Vagy kezdjük
arról szerettem volna beszélni inkább, hogy amikor kéziratok érkeznek, időnként megtörténik ez a furcsa érintés. Megtörténik ez az érintés, és ha megtörtént, akkor szívügyemmé válik az adott kézirat. Egy könyvet mutatnék, a Nagy Izabella, a Menj innenső oldalán című regénye, ami így egyszerűen csak ismeretlenként beküldött valaki egy kéziratot, és elkezdtem olvasni, és egyszerűen bevont, és megérintett olyan szinten a történet és a szöveg, hogy egyszerűen tudtam, hogy ez egy jó könyv. Na, mindegy, hogy föl tudjuk-e vállalni, vagy nem, ez egy jó könyv. És aztán a munkatársaimnak is ilyen ajánlással tudtam már továbbadni, ilyen jó szívvel, hogy ha nem is tudjuk kiadni, legalább olvassátok el, és legalább legyen egy közös élményünk abban, hogy ez egy jó könyv.
És akkor úgy tűnik, mert itt látom a könyvet, hogy a munkatársak is rából
érzett, elkezdtünk érte lelkesedni, tehát ilyen belső körökben közös döntéseink szoktak lenni a legfontosabb kiadványainkban, nem egyéni autokrata döntés van, hanem néhány ember, kis csoport dönti el a legfontosabb kiadásainkat, és akkor tudjuk jó szívvel fölvállalni, hogyha mindenki benne van. Ez a könyv olyanná vált, hogy így szívügyünké vált, és akkor most nem mondom el nagyon részletesen a folyamatot, de végül is egy olyan kéziratból lett egy regény kiadásunk, amely úgy szokták mondani, hogy az utcáról valaki beküldött egy kéziratot.
Ami ritka történet. Ami ritka történet. Számít.
Magát a képet, aztán a borítót úgy válogattuk össze, hogy a témához illően a szerző fotóiból, illetve interneten talált fotókból válogattunk egy nagyon jó képszerkesztő segítségével, tehát ez például így sikerült.
Nagy hiányt pótol könyvesházatok és saját kiadványaitok között az, hogy vannak játékok. Hogyan születik egy játékötlet? Ott még inkább fontos, hogy mi a megjelenése.
Igen, hát ez a játék dolog, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet, hogy talán onnan is indult ez az egész, hogy amikor elkezdtük, akkor mindannyian fiatalok voltunk kicsi gyerekekkel, és hát a kicsi gyerekekkel játszik az ember, mi más csinálna.
És meg eljön, hogy 6 kisgyerek.
Igen.
Tulajdonképpen nem kevés.
Igen. Zsoltéknak 5, tehát.
Zsoltéknak 5, tehát itt egy hatalmas ellenőrző csapat volt.
Igen, így van, és teszt alanyok, akik tudták a játékokat tesztelni. Úgyhogy a játékoknak a fejlesztés az tényleg ilyen nagy csapatmunka, nagy munkatárs és nagy családi csapatmunka. Az is ilyen nagyon egyszerű dolgokba indult, nagy csináljunk egy kis memória játékot, stb. És aztán így próbáltunk egyre komolyabb, egyre sokszínűbb játékot kitalálni. Mivel a keresztény könyvpiacon hát van egy-kettő, de gyakorlatilag azt mondhatom, hogy nem nagyon vannak bibliai vagy keresztény témájú játékok. Egyszerűen valahogy erre sodródtunk, hogy mondjam. Tehát, hogy így
megint a hiány, tehát
igen,
az
megint a hiány.
Szükség van rá.
Mert könyv nagyon sok van, rengeteg kiadó van, már nagyon sok könyv van, de hogy ez a terület viszont az, amit más nem nagyon csinál, és akkor mi így belementünk ebbe a dologba.
Innen fogjuk folytatni, mert engem érdekelnének, hogy milyen típusú játékok születtek, és hogy melyik területeket vettétek le. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában, Damásdi Judittal, a Kiskun Félegyházi Paraklétosz könyveshez vezetőjével és Mikja Zsolttal, a felelős szerkesztővel, illetve íróval, költővel beszélgetünk. Ugye a református egyház, egyáltalán az egyházi játék nagyon kevés volt, annó még most sincs sok, ugye éppen itt tartottunk a beszélgetésben, tehát a 6, illetve 5 gyermek ellenőrzésével elindultak ezek a játékok. Hogy válogattátok például a memórikártyára a képeket?
Többféle játékunk van, van memóriakártya, van ilyen sima hagyományos kvartettjátékaink, van egy művészeti játékunk, ez a hagyományosabb táblásjáték. A játékoknál különösen fontos az, hogy olyan képi világa legyen, ami a gyerekeket megfogja, úgyhogy a játékoknál mindig nagyon törekszünk arra, hogy grafikailag a dizájn, a kinézete az szép legyen, az jó legyen, az olyan legyen, amivel van kedvük játszani a gyerekeknek. Úgyhogy a játékokhoz gyakorlatilag minden egyes játékhoz külön-külön keresünk grafikust. És ilyen szempontból Zsolt nagyon jó munkatárs, mert ő az egyéb munkái, költői, írói munkája során nagyon sok más művésszel van kapcsolatban, és nagyon sok grafikust ismer, úgyhogy általában ő szokott kimondottan egy-egy játékhoz, annak a stílusához megkeresni, hogy ki az a grafikus, aki olyat tud rajzolni, amilyet mi ahhoz szeretnénk. Most épp útközben is tényleg erről beszéltünk, hogy egy tervezett játékunkhoz milyen grafikust kitalált, és hogy az miért lesz jó.
Nektek nagyon jó táboros heti anyagaitok is vannak, illetve emlékszem, hogy bibliai történet feldolgozáshoz készítettetek ilyen interaktív foglalkoztató lapokat óvodásoknak,
igen,
kisiskolásoknak, nagyiskolásoknak. Ezek hogy születtek? Ezeknek mi volt a története?
Hát, mint ahogy említettük, ezt is a szükséghoz létre, az élet így van, és a legelső tábori anyagok azok egyszerűen úgy születtek, hogy ugye mivel mi egy gyülekezetben is voltunk, és foglalkoztunk ugyanígy gyerekekkel, gyakorlatilag amilyen programot egy nyári táborban megcsináltunk a gyerekekkel, azt utána kiadtuk olyan formába, hogy mások is tudják használni. Tehát gyakorlatilag, amiket kiadtunk ilyen nyári programokat, azok szinte egytől egyig olyanok, amit egyszer már a gyakorlatban végigcsináltunk, vagy mi, aztán később már született egy-két olyan is, amit nem mi, hanem más gyülekezetbe próbáltak ki, vagy írt meg valaki, és akkor mi vállaltuk annak a kiadását. Azt látjuk egyébként, hogy a hitoktatók nagyon le vannak terhelve, rengeteg most a kötelező hitoktatással, talán még jobban, mint eddig, és hogy tényleg olyan nagyon gyakorlati segítségre van szükségük és igényük, tehát, hogy csak előveszem, és tudjam, és mehessek, és csináljam. Úgyhogy ezeket a tábori programokat, vagy egyéb hitoktatós dolgokat így próbáljuk csinálni, hogy az tényleg könnyen kezelhető, és tényleg gyakorlati segítség legyen annak, aki a kezébe veszi.
Képi világ. Megszületik a játékötlet, és akkor hogy forog tovább a fejedben, hogy mit keressek, kit keressek hozzá?
Tehát az én számomra a képi világ valóban egy teljesen önálló értékű és a szöveggel egyenértékű nyelv tulajdonképpen. Tehát úgy tekintem a grafikust, mint szerzőt, tehát nem úgy, mint egy alkalmazott valakit, aki majd csinál hozzá egy-két rajzot, aztán le van tudva a dolog, hanem teljesen önálló nyelvi érték szintjén kezelem ezt a dolgot, és próbálom megtalálni azt, hogy egy adott játék, vagy egy adott szövegvilágnak melyik grafikus képi világa lenne az igazán jó társa. Tehát, mint hogyha négykezes játszanának egy zongorán. Tehát,
ez egy nagyon jó hasonlát, nagyon tetszik nekem.
Tehát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy 5-6 stabil írószerzőnk van, és olyan 5-6 stabil grafikus szerzőnk.
Hallgatóinkat arra kérem, hogy jövő héten is tartsanak velünk, mert hogy tovább fogunk beszélgetni Mikja Zsolttal, illetve Damásdi Judittal, a Paraklétosz Könyvesház vezetőjével, illetve Zsolt személyében szerzőjével, szerkesztőjével. Most elbúcsúzunk tőlük, illetve a hallgatóktól, és jövő héten várom önöket vissza a 153 Lélekmód magazinba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm nektek a beszélgetést, és jövő héten ismét találkoznak veletek.
Mi is köszönjük.
Én is köszönöm.